Szerintem egy ember, hogyha nem tud semmilyen szinten szembenézni a korábbi bűneivel, vagy az elődei bűneivel, akkor a lelki ismeretében ott marad van, akkor így jellemtelenné válik. És egy emlékező közösség is, ha hazudozik a múltjáról, ha takargatja a múltját, akkor jellemtelenné válik. Az meg nem jó. Tehát egy mindenkinek, meg magának is hazudozó közösség az egészségtelen.
Hatalmas emlékű nyilas terrorcselekményeket.
Ebben a lélek vételjező kaotikus zűrzavarban a zsidó Kalmár szellemtől hűtött tüggedő búsmagyarok.
A mi turulmadarunk pedig ártatlan és szer. Héten
jelent meg a 444-en a Gyilkosok emlékműve című dokumentumfilm, aminek a rendezője Ács Dani, vele fogunk most beszélgetni.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nem tudom, hogy bármit tartalmilag hozzá fogunk tenni ezzel a beszélgetéssel, ez a filmhez, de egy dolgot szinte biztosan, az, hogy most látszol a képen. Ugye ebben a filmben gyakorlatilag egyáltalán nem jelensz meg, talán csak egyetlen képkockára. Ez eddig nem volt jellemző a videóidra, most miért van így?
Hát ez egy döntés volt, és nehéz döntés. Nem azért, mert annyira látszódni akartam, hanem ugye itt ezt a történetet nagyon nehéz volt abból a szempontból elmesélni, hogy nagyon kevés képi anyag áll rendelkezésünkre ebből a korszakból. És ilyenkor jön az a megoldás, hogyha nem tudod, mivel letakarni a képet, de el akarsz mesélni egy sztorit, akkor kvázi, mint egy vlogger, leülsz és elmeséled. Én ezt nagyon szerettem volna megúszni, de nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem tudjuk megúszni, tehát nekem mindenféle átvezetőket kell majd mondanom, és mindenféle magyarázatokat kell a saját arcommal hozzáfűzni a történethez. Nagyon-nagyon sok melónk volt abban, hogy ezt megússzuk. De hát itt nyilván az van, hogy amikor az ember az arcát beleviszi, akkor szubjektívvé válik a történet, akkor én leszek ennek a történetnek az egyedüli mesélője, és én azt szerettem volna, hogy ez ne legyen ennyire szubjektív, mint egy vlog.
Te hogy foglalnád össze? Miről szól ez a film?
Ez a történet a hazudozásról szól. Azt hiszem a magunknak, meg a külvilágnak való hazudozásról, ami hát évtizedek óta jellemzője ennek az emlékező közösségnek.
Akkor ezt pontosan ki fogjuk majd bontani a beszélgetésben, hogy milyen hazudozásról. Ami viszont igaz, hogy ez a film a 444 támogatóinak hozzájárulásával készült. Ugye a támogatók meg is nézhették két nappal a nyilvános premier előtt, és akkor kiküldtél nekik egy levelet arról, hogy küldjenek kérdéseket, hogy mikre kíváncsiak a filmmel kapcsolatban. Nagyon sok hozzászólás érkezett, majd ezeket is igyekszünk beépíteni a beszélgetésbe. Amire kifejezetten sokan voltak kíváncsiak, az, hogy hogy találkoztál ezzel a történettel, és ráadásul miért érezted azt, hogy nem csak egy szokásos méretű anyagot érdemes ebből készíteni, hanem egy ilyen mélységűt.
Elkezdtem a parkolás miatt a 12. kerülettel foglalkozni, mint ahogy az összes többi kerület, nél is beleszaladtam mindenféle dologba, itt a 12. kerületben is találtunk azért gyanús dolgokat parkolás ügyben, és akkor elindult egy ilyen konfrontáció a 12. kerülettel, amilyen korábban a 9. kerülettel, és akkor meg elkezdett érdekelni a dolog, kaptunk egy levelet, hogy lesz a turúról egy bizottsági ülés, és akkor mondtam, hogy én most már akkor elmegyek, és megnézem magamnak ezt a hivatalt, a 12. kerületi hivatalt, beülök egy bizottsági ülésre, mint régebben a ferencvárosi testületi ülésekre, vagy bizottsági ülésekre, és akkor ott vele csöppentem a turul témába, ott a turulról volt a kulturális bizottságban egy vita. Ezek után az Új Péter átküldött egy podcastot a Zoltán Gáborról, vagy talán te küldted át, valamelyik őtök átküldte a Zoltán Gábor podcastot, ami a 12. kerület nyilas múltjáról szólt, utána elolvastam Zoltán Gábor könyveit, és utána rájöttem, hogy valójában Magyarországon még nem készült nyilasokról dokumentumfilm, és arra is rájöttem, hogy én, aki nagy fogyasztója vagyok ennek a témának, tehát engem ez érdekel, és sokat olvasok róla, holokausztról, és ennek a magyarországi vonatkozásairól, hirtelen rájöttem, hogy én nekem ez az egész nyilas dolog, ez az egész nyilas korszak, ez igazából mélységében egyáltalán nem volt meg. Tehát én ebből nem sokat értettem. Én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen mélységű történet, és ha azt gondoltam, hogyha én ezt nem tudom, hogy ez ilyen súlyos sztori, akkor nyilván még nagyon sokan nem tudják.
A film ugye három idősíkon zajlik, az egyik az 1944-45-ös események, a másik a 2000-es évek, a harmadik pedig a jelen. Ez szerintem egyébként egy nagy előnye, hogy nem egy egyszerű lineáris szerkezetben mutatod be ezeket, hanem sokkal inkább arról szól, hogy hogyan hatnak egymásra a különböző idősíkok. Viszont most ebben a beszélgetésben mégis talán érdemes elkülöníteni ezeket, hogy más szempontból is érthetővé váljon. A 44-45-ös események egyik legfontosabb forrása Bokorné Szegő Hanna nyilatkozata. Ez az egyik legmegrázóbb pillanata a filmnek.
Azt kellett mondanom, hogy kérjél egy hungarista pofont. Kérek egy hungarista pofont. Egy akkora pofont adtak, hogy egyik faltól a másik falra repültem.
Kicsoda a Bokorné Szegő Hanna, és milyen körülmények között mondta el ezt?
Ő egy nemzetközi jogász volt, most már nem él, 2006-ban elhunyt, tehát azelőtt készült vele ez az interjú, amit most láthatnak a nézők a dokumentumfilmben, hogy elkészült volna, tehát ő már nem éli meg, hogy ezt megnézhesse ezt a történetet. A Shoah Foundation, ez a Spielberghez tartozó alapítvány, a 90-es évek végén és a 2000-es évek legelején készített a túlélőkkel, a még életben lévőkkel interjúsorozatot. Világszerte körülbelül 55 ezer interjút készítettek holokauszt túlélőkkel. Ezek teljes életút interjúk, tehát nem csak azt kellett elmesélni, hogy milyen élményeik voltak a 40-es években, a 30-as években, hanem a gyerekkoruktól el kellett mesélni az életüket, tehát sok órás interjúkról van szó. Ebből az 55 ezer interjúból körülbelül 1300 magyar túlélővel készült beszélgetés, és ebből az archívumból váratlanul Szegő Hannának is előkerült a visszaemlékezése. Addig én azzal számoltam, hogy ez a film túlélők nélkül fog elkészülni, de a 55 ezerből egy túlélte a 12. kerülettel való találkozást, ez Szegő Anna volt, és pont ő az, aki elképesztően hatásosan mondja el a történetét. Ez egy sokkal hosszabb, fordulatos történet, amiben benne vannak a szülei halála, hogy hogy kapták őt el a gestapó, hogy született meg a gyereke itt a gettó körülményei között, hogy élte túl ezt az egész háborút. Ezzel majd a 444 külön is fog foglalkozni. Mi csak egy részletet mutattuk be, ami érinti a filmünket. Szegő Anna után egy dokumentumfilmesnek lett egyébként a felesége, és hát az a bizarr, hogy a 12. kerületi pártházat is a Bokor testvérek irányították részben, Bokor Dénes és Bokor Sándor, és hát később neki is egy Bokor nevű ember lett a férje, aki hát azután jött, hogy az előző férjét, Vas Jánost kivégezték a Schwab-hegyen.
Ez pontosan mit jelent, hogy véletlenül előkerült ez a felvétel? Hogyan találtad ezt meg?
Úgy találtam meg, hogy a nagyapámmal is készült egy ilyen beszélgetés, és ebbe az 1300 visszaemlékezésbe benne van a nagyapámnak is a visszaemlékezés, ezért én tudtam, hogy Los Angelesben van egy nagy ilyen archívum, illetve az anyukám mondta, hogy szerinte azért azokba nézzek bele, vagy nézzek utána, és akkor én kértem segítséget az alapítvány munkatársaitól, Szőnyi Andreától és Mezei Mónikától, hogy segítsenek nekem ebben keresni, hogy ezt hogy lehet, és akkor összegyűjtöttük azokat a neveket, akiknél egyáltalán lehetséges, hogy előfordul a 12. kerület, egyáltalán találkoztak nyilasokkal, tehát nem csak a magyar csendőrséggel, vagy a német katonákkal, vagy SS katonákkal találkoztak, hanem volt élményük a nyilas pártszolgálatosokkal. Ezeket átnéztem, de meg kell, hogy mondjam, a legelső, amiben belenéztem, az a Szegő Anna volt. És hát az egy olyan pillanat volt, ami után még nemhogy órákig, talán napokig nem tudtam dolgozni, és nem azért, mert hú, de megrázott a történet, meg is rázott, de nem hittem el, hogy ő egyszer csak lesz valaki, aki saját maga ezt a történetet, amit én akkor még sokkal távolabbnak éreztem, hiszen történészektől hallottam meg, leíratokból találkoztam vele, hogy egyszer csak valaki a saját szájával elmondja, hogy milyen volt a Városmajor utca 37-ben átélni ezt az egészet, hogy milyen az, amikor mínusz 10-ben szinte mesztelenül embereket lehajtanak a Dunapartra. Hát ott életre kelt ez az egész történet, és hát azt akkor éreztem, hogy ez most már nagyon más film lesz, mint amit a legelején gondoltam.
Miért éppen a 12. kerület? Miért itt történtek ezek a dolgok?
Egyik oka az, hogy amit Ungvári Krisztián el is mond, hogy ekkora már a gettóba vagy csillagos házakba költöztették a zsidókat, és ilyen nagy tömegben, viszonylagos védettségben csak Budán voltak még zsidók, kórházakban, otthonokban ide bemenekültek, és itt a Vöröskereszt védettsége alatt álltak. Ugye hát 150-en voltak a Bíró Dániel kórházban, körülbelül 90-en az Alma utcai otthonban, 84-en legalább voltak a Maros utcai rendelőben, tehát hogy itt még volt nagyszámú zsidó, tehát ezek a tömeggyilkosságok itt fordulhattak elő.
Annak mi az oka, hogy a pont a 12. kerületi nyilas pártszervezet volt ennyire erős és meghatározó?
A Schwab-hegyen volt a 12. kerületben a gestapó. Így gyűjtötték be a magyar gestapó, meg a német gestapó a zsidókat. Tehát azokat, akiket veszélyesnek tartottak, azok, akik az ellenálláshoz csatlakozhattak, akik bujkáltak, nem mentek be a gettóba, azokat, és ez volt a 12. kerületnek kvázi a feladata, hogy a gestapóból ezeket a zsidókat elvigye. A 12. kerület pedig úgy döntött, hogy ő nem elszállítja ezeket a zsidókat, akiket egyébként a németek rabszolgának akartak kivinni Németországba, tehát akkor nem is a kivégzésük volt a cél, mert munkaerő hiányban szenvedett Németország, és rendelt 50 ezer zsidót Magyarországról, hanem a 12. kerület önhatalmulag úgy döntött, hogy ő kvázi a gestapó kivégző osztaga lesz. Tehát az egyik ok, hogy ott volt a gestapó helyileg. A másik ok, hogy voltak tömegesen aránylag védő zsidók. A harmadikok, hogy valami véletlen folytán ennek a pártszervezetnek olyan karizmatikus vezetői gyűltek össze, és olyan emberek találkoztak ott, akik egymásra is olyan hatással voltak, ami más kerületekben nem fordult elő. Tehát nem volt máshol egy olyan spirituális vezető, mint Kun Páter. Voltak mindenféle nyilasok, nyilas pártszolgálatosok, akik ismerték a körülbelül az alapvető ideológiai irányvonalakat, de hát itt egy pap volt, hogyha megnézzük én láttam olyan dokumentumot, notesse, hogy nézett ki egy pártszolgálatosnak, abban fel volt írva, hogy Páter Mise, 22 zsidó, és ekkor mondjuk őrség. Tehát a Páter, a mindennapi életükben benne volt a Páter, aki minden nap tüzelte őket, és minden nap egyre fanatikusabb volt napról napra, és azok, akik alatta dolgoztak, azok is annyira elhivatottak voltak, hogy miközben a nyilas vezetés már elhagyta Budapestet, már menekült minden nyilas, ők még, és az oroszok már pár száz méterre voltak tőlük, ők akkor is még a zsidók kiirtásával voltak elfoglalva. Tehát, hogy tényleg már a szomszédban voltak az oroszok, de ők akkor is ezt tartották elsődleges feladatuknak. Nagyon fura, hiszen egy budai úri kerületről beszélünk, de ebben a budai úri kerületben 39-ben elképesztően jó eredménnyel szerepelt a nyilas párt.
Ahogy a filmben el is hangzik, itt messze nem csak karizmatikus, spirituális vezetők voltak, hanem ezeket a kínzásokat és gyilkosságokat nagy részben átlag emberek követték el. Ugye Csonkalla ura történész ezt ki is mondja. Ez egy olyan dolog, amit szerintem még így is, hogy hallja az ember, nagyon nehéz elképzelni. Neked ezt sikerült valamennyire megérteni, hogy átlag emberek hogy jutnak el ide?
Nem. Tehát ők valóban nem katonák voltak, nem politikusok voltak, nem őrültek voltak, tehát nem hétköznapjában nem gyilkosok voltak, nem bűnözők voltak. A cipész, a villanyszerelő, a beszkártos alkalmazott, a gyári munkás, az ápoló, tehát ők voltak a nyilas pártszervezet tagjai. Én nem hiszem, hogy ezután a dokumentumfilm után megértjük, hogy mi történt. Felfogjuk, hogy ez történt, talán felfogjuk, de hogy megértsük, én nem értem. Tehát, hogy ezt én nem tudok magyarázatot adni arra, hogy a fodrász miért, miközben bombáznak, és a háború itt van a közvetlen közelbe, miért megy át a szomszédba, rángat ki egy 11 éves kislányt, és lő fejbe. Tehát ezt nem tudod, ezt nem lehet helyre rakni. Nyilván itt mindenféle magyarázat van az ő frusztrációjukra, hogy ők a kiszolgáló személyzethez tartoztak ebben az úri kerületben, és látták, hogy mások sokkal jobban élnek, de hát ez nem magyarázat erre, amit itt látunk. Vannak olyan magyarázatok, hogy hát itt egy 25 éves ideológiai propaganda éred be. Ugye Kun Páter az utolsó vallomásában is ezt mondja, hogy hát ő a propaganda áldozata lesz, ez az ő vallomása. Tehát, hogy ő bevette ezt, hogy a bolsevik métej mögött a zsidók állnak, meg a imperialista, kapitalista métej mögött is a zsidók állnak, és a Trianon mögött is a zsidók álltak, és hát 25 év keresztül szívták magukba a gyűlöletet, és akkor az kipattant. Csak hát ezzel azért ez ott döccen meg, hogy Kumpáter maga volt a propaganda. Tehát nem csak, hogy szórólapokat gyártott, hanem ő a misén, meg ő írt cikkeket, tehát ő újságíróként, propagandistaként terjesztette ezt az igét, tehát hogy akkor saját maga áldozata lett, mert hogy ennek a 12. kerületben, ennek az eszmének ő volt az egyik fő szószólója, az egyik fontos szószólója. Szóval ezek nekem gyenge magyarázatok arra, amiről tudunk, hogy ott megtörtént.
Ha megmagyarázni nem is tudjuk, de arról biztos tudsz mesélni, hogy rád személy szerint milyen hatással volt az, hogy hónapokon keresztül kínzások, gyilkosságok és az emberi gonoszság részleteivel foglalkoztál. Egyébként ez is olyasmi, ami a nézőket is érdekelte több kérdésben.
Mindenféle tünetei voltak annak, hogy ezzel foglalkozom, tehát nem nagyon tudtam aludni, nagyon-nagyon sokszor keltem hajnalba, és ültem vissza a filmhez, de ez így közben nem volt tudatos, hogy hú, de szarul vagyok, ezért most odaülök dolgozni, de azt lehetett látni, hogy éjjel-nappal ezen jár a fejem, és nem nagyon tudok szabadulni tőle. Fura, de van ennek pozitív hatása, tehát, hogy a járvány alatt nagyon nehéz volt a videós kollégáimnak témákat találni, amit mondtam, nincsenek események, nagyon nehéz most forgatni, mindenki be van zárva. Nekem legalább volt egy projektem, tehát engem például a járvány időszakon tök jól túllendített az, hogy van egy ilyen fontos film, amivel foglalkozhatok, és ezt végig tudtam, hogy ez azért nagyon jó, és ez segített. A másik, hogy én eléggé magabiztos voltam azzal kapcsolatban, hogy ez egy fontos és jó film lehet, tehát közben az engem feltöltött, hogy ezt érdemes csinálni, ebben nem nagyon sokszor bizonytalanodtam el, hogy ezt így mi lesz ebből, meg ez hogy érek a végére, de hát veszélyes azért egyébként, én azt látom egy csomó emberen, hogy aki elkezd foglalkozni a holokauszttal, vagy elkezd foglalkozni ezzel a megmagyarázhatatlan gyűlölet és mennyiséggel, ezzel az, tehát amikor az emberi gonoszságnak ilyen mélységeivel találkozol, abból nagyon nehéz utána kikecmeregni, ezt látom. Tehát, hogy olyan mély nyomokat tud hagyni az emberen, hogyha sokat foglalkozik ezzel, hogy egész életét meg tudja határozni a holokauszt, és utána az ezen való rágódás, esetleges harag, vagy düh, vagy értetlenség, hogy utána nagyon nehéz kimászni belőle. Ezt sokakon látom, aki ezzel a témával elkezd foglalkozni. Én azért eléggé figyelek arra, meg figyeltem arra, hogy ne vigyen el se a harag, meg a düh, meg az indulataim, azokat féken tudjam tartani ebbe a történetbe. Egészségesen fogok kimászni ebből a filmből.
A 44-45-ös események legtöbb fontos szereplőjéről kiderül a filmben, hogy mi történt velük később. Van viszont valaki, akiről ezt nem tudjuk meg, és szintén érkezett erről a kérdés, hogy Erzsi nővérrel, aki ugye a Maros utcában segített a nyilasoknak azonosítani azt, hogy kik a zsidók és kiket öljenek meg, vele mi történt?
Jankovics Róbertnéről van szó. A korabeli riportok beszámolnak arról, hogy őt ugye a Maros utcában elkapták nagyon érdekes körülmények között, tehát amikor az exhumálás volt, amikor kihantolták az áldozatokat, és felsorakoztatták oda a nyilasokat, ami egy központi eleme ennek a filmnek, egy nagyon drámai dolog, és ami talán az egész holokauszt történetében egyedi, hogy magukat a tetteseket szembesítik a saját tettükkel. Ő ott elkezdett bóklászni, neki ez volt a munkahelye, ő ott volt nővér, a Maros utcában, és felismerték, hogy ő volt az egyik felbújtó, ő a nyilasokhoz tartozott, és ezek az újságcikkek hosszan elemzik, hogy ez milyen drámai volt, és akkor beállították a sorba a többi nyilas közé. Ezek a beszámolók az utolsók, amik fennmaradtak a nővéről, Jankovics Róbertnéről, mert egyik népbírósági ítéletben se bukkan föl, semmint tanú, pedig kulcsfigurája volt, mondom, a Maros utcai vérengzésnek, tehát konkrétan ő volt az, aki megmondta, hogy ki élhet és ki halhat meg, ki keresztény és ki szerinte zsidó, vagy ki bujkáló zsidó, és az alapján ölték meg az embereket, hogy ő kitítélthat halára, és elég speciális viszonyban volt a történet másik főszereplőjével, Pokorni Józseffel, tehát, hogy ő közöttük valami fajta intim viszony volt a tanúvallomások szerint, tehát ők többször lebuktak, hogy együtt vannak. Így aztán a Pokorni Józsefnek is kulcs szerepe volt a Maros utcai vérengzésben, nem egy résztvevő volt, hanem ők a nővérrel együtt ilyen nagyon gonosz Bonnie és Clyde-ként vettek részt ebben a ebben a vérengzésben kulcs szerepük volt. Tehát nem ítélték el, nem bukkan föl soha többet, nem tudjuk, hogy őt később beszervezték, hogy megszökött, teljesen eltűnt a történetben.
Térjünk át akkor a 2000-es évek eseményeire, csak előtte még egy szempont, ami eszembe jutott a film megnézése közben, hogy ezeknek az embereknek 45-ben megmondták volna azt, hogy 60 év múlva ebben a kerületben a Nyilas pártszékháztól nem messze egy óriási turulszobrot fognak emelni, valószínűleg elképesztően boldogok lettek volna már, mint az akkori nyilasok.
Hát ez olyan groteszk ez az egész, tehát hogy tényleg nem tudok más mondani, mint hogy ez olyan abszurd, tehát hogy nem tudom, mint hogyha a Mansfeld Péterre vörös csillaggal emlékeznénk, hogy nem tudok ennyire abszurdat mondani. Szóval, hogy ilyet ki, ezért is készült erészben ez a film, mert hogy hát ilyet ki csinál, vagy ki, milyen közösség csinál ilyet? Tehát, hogy olyan, mint egy béna trollkodás.
Ha már azt mondod, hogy ki csinál ilyet, ennek a szobornak a története nem Pokorni Zoltán, hanem még az előző 12. kerületi vezető, Mitnyan György vezetése alatt indult. Ki ő?
Amennyire én tudom, nem tudtam vele találkozni. Ugye ez kiderül a filmből is, hogy visszautasította elég különös körülmények között a interjúkérésünket. Hát ő két cikluson keresztül fideszes politikusként vezette a 12. kerületet. Egyébként szerintem a Fideszen belül is egy különcnek számít. Nagyon fura figura, fura is lett volt, ahogy félreállították, hiszen kétszer egymás után sikeresen behúzta a 12. kerületet. Utána a kerületért felelős országgyűlési képviselő Pokorni Zoltán vette át a helyét. Mitnyan Györgyről a turulon kívül, amit lehet tudni, talán emlékeznek rá, hogy valaki meg akarta határozni, hogy a fővárosi közgyűlésben hány centi hosszú lehet a nők szoknyája, hogyha megfelelő a lábuk formája, és ő ezt szerette volna valahogy a SMS-be beleírni, na az is Mitnyan György volt, és hát még hozzá kötődik, hogy hát ő utána a főtávnál landolt, és a főtávot vezette, míg Karácsony Gergely őt el nem távolította, és hát ott nem is olyan régen most vizsgálat indult korrupciógyanús ügyekben, de hát ezt most nem tudom az ő nevéhez kötni egyelőre, ezek tényleg most robbantak ki ezek az ügyek. Egy különc.
Mit kérdeztél volna tőle, hogyha interjút ad?
Alapvetően azt, hogy hogyan lehet elkészíteni egy történelmi korszakra emlékező emlékművet történészek nélkül. Tehát, hogy miért nem dolgoztak ezen az emlékművön történészek, valódi történészek. Utána megkérdeztem volna, hogy tudott-e róla, hogy a tömeggyilkosságok epicentrumába állít egy egyébként a tömeggyilkosok által használt jelképet. Tudta-e, hogy a Németvölgyi út az nyilasház volt, hogy a vízművek területén többeket megöltek, hogy még a Németvölgyi úton volt a Hungarista légiónak a háza, hogy a 14 is nyilas ház volt, hogy innen indultak ki a 12. kerületi tömeggyilkosságokhoz a teherautók. Pontosan erről a helyről. Tehát, hogy tudja-e, hogy amire állít, az alatt az áldozatok vére csörgedezik. Szóval, hogy erre egyáltalán tudott-e, és ha tudott, akkor ennek tudatában döntötte, és hogyha nem tudott, akkor miért akar emlékezni egy olyan időszakra, amit nem ismer? Tudott-e róla, hogy a nevek között ott van Pokorni József? És beszélte erről Pokorni Zoltánnal. Ilyesmiket még sorolhatnám hosszan, de hát azért itt vannak kérdőjelek. Tehát, hogy miért hagyta le róla azokat a hősöket, akik ráadásul nem is zsidók, egy keresztény konzervatív képviselő. Ennek a korszaknak az áldozatát, akik nyilasok öltek meg, akik embere életük kockáztatásával és feláldozásával embereket mentettek, Káló Esperest, Kis Jánost, ők miért nem kerültek föl az emlékműre? Akik akkor ellenálltak, akiket elhúrt, Káló Esperest csellel a nyilasok, ugyanezek a nyilasok, azt mondták, hogy menjen el, és adja föl az utolsó kenetet valakinek. Elment, és géppisztollyal lelőtték. Miért nem került fel az emlék? Miért nem nekiállítanak szobrot, hogyha hősöket akarnak? Vannak pozitív hősei ennek a történetnek. Nem feltétlenül kell egy nyilasok által is használt szimbólummal emlékezni. Vannak, és nem is kell a holokauszt meg, hogyha ők nem akarnak a zsidókra emlékezni. Kis János altában egy katona volt, vállalta, hogy az ellenállásban vezető szerepet játszik, megölték. Káló Esperes pap volt, vagy Sztélo Gábor, ott a környéken ment egy, több mint 1000 zsidó gyereket mentett meg. Egyházi személy volt. Miért nem nekiállítanak? Salkaházi Sára. Nyilasok lőtték bele mesztelenül a Jeges Dunába. miközben mentett? Miért nem nekiállítana? Miért egy turult kell említeni? Tehát vannak valóban hősök. Ez most indulatosan sikeredett, de hát igen, lennének, mivel azért ilyen indulat, mert nem tudtuk őt megkérdezni. Hát most igen, ilyesmiket.
Azt, hogy Mitnyen György mit tudott akkor, az is egy fontos kérdés, de szerintem ami a 2000-es évekről szóló részben az egyik legmegdöbbentőbb, az az, hogy ugye látszik a filmből, hogy ez hosszú ideig egy országos nyilvánosság előtt zajló nagy közéleti ügy volt, mármint a Turul-szobor maga, erről újságcikkek, híradások, közéleti viták tömegei szóltak, de ezek szerint ez az egész akkor úgy le tudott menni, hogy igazából konkrétan senki nem tudta azt, hogy valójában mi történt ott a kerületben ennek a nevében. Tehát, hogy azon túl, hogy a Turulnak milyen szimbolikája van, hogy ott egész konkrétan ezen a helyen ez mit jelent?
Olvasva és visszanézve a híradásokat, ezzel nem találkoztam. Ezt később, ezt annak köszönhetjük, hogy van egy Zoltán Gábor nevű író, hogy van egy Csonka Laura nevű levéltáros történész, van Friss György, egy amatőr kutató, hogy van Rab László, nekik köszönhető, hogy ők egyébként jóval a Turul-szobor állítása után, vagy közvetlenül azután elkezdték kutatni ezeket az eseményeket. Voltak más történészek is, akik kutatták, és lehetett tudni ennek részleteiről, de igazán alapos, összeszedett kutatás csak a szobor felállítása után indult el. Politika történetileg állítólag, amennyire én tudom, ez egy érdekes időszak. Demszky Gábor is elmondja, és többen elmondják, hogy itt ez volt az az időszak, amikor elkezdett a szélső jobboldal, és mondjuk, hogy a polgári közép közeledni egymáshoz. És ez a történet volt, ami kvázi hidat vert mondjuk a Fidesz és a Jobbik közé, vagy az első ilyen híd, illetve hát az szimpatizánsok köré. Tehát, hogy ez volt az ügy, amiért együtt tüntetett tulajdonképpen, amit együtt harcolt ki a jobboldali politikai közösség. Ezt így értékelik, ezt nem én értékelem így azok, akik megszólaltak nekünk a filmben. Egyébként nem 2005-ben állították, de nem 2002-ben rögtön elindult ez a történet. És hogyha visszaemlékezünk, 2002-ben volt az, amikor a Fidesz először elveszítette a hatalmát a 2002-es választásokkor, akkor volt a hídfoglalás, akkor volt az első igazán drámai választási küzdelem Magyarországon, ez a 2002-es kokárdás. Mitnyen György közvetlen ezután elindította ezt a Turul emlékmű ügyet.
Vannak a filmben korabeli riportok a Turul szobor körül, és azért azokon szinte kizárólag ilyen szélsőjobbos figurák vannak, de ekkor azért Pokorni Zoltán nem ilyen körökben mozgott, tehát voltak polgári jellegű megmozdulások is itt?
Azon a tüntetésen, ami a Turul-szobor megmaradásáért volt, azért tartottak, ott nem csak Vona Gábor szólalt föl, hanem a helyi kereszténydemokrata néppárti képviselő is, tehát hogy úgy mondjam, a Fidesz-KDNP a KDNP-t delegálta erre a tüntetésre. Sok felszólaló volt, akik sokkal inkább a radikális jobboldalhoz köthetőek, de hogy úgy mondjam, engedélyt kapott a KDNP is, hogy itt képviseltesse magát. Maga Pokorni Zoltán nem ment el erre a tüntetésre, és nem is szólalt föl. Vona Gábor elmondja, hogy itt egy nemzeti egység született meg a Turulért, és ez arra vonatkozik, hogy itt ebben az ügyben tehát a Fidesz állította, a Fidesz megharcolt érte, hogy mondjam, a szélsőjobb meg használta mind a Turult és ezt a területet. Legalábbis így tűnik.
És akkor megérkezünk a jelenbe. Egyszer csak azt látjuk, hogy 2020 januárja van. Pokorni Zoltán sírva arról beszél, hogy a nagyapja nyilasgyilkos volt. Mi volt az esemény, és hogy jutottunk el ide?
2019 nyarán a Mozgó Világban megjelent Rab Lászlónak a cikke. Ebben egyébként a filmünkben megszólaló Friss György, amatőr, kutató munkája is nagy részben benne van, amiben felfedték az emlékművön szereplő Pokorni József nyilas múltját, és azt is, hogy ő a jelenlegi kerület vezető nagyapja. Ez lappangott 12 éven át, hiszen ott díszelgett Pokorni József neve ezen az emlékművön, sokakban felmerült a kérdés, hogy van-e köze Pokorni Zoltánhoz. Ez a cikk, a Rab László cikk, ez nagyon alapos cikk, és ez kétségtelenül bebizonyította, hogy van köze hozzá, és hogy nagyon súlyos szerepe van az ottani nyilas vérengzésekben Pokorni Józsefnek. Ezek után Pokorni Zoltán elment 2020. januárjában a Maros utcai megemlékezésre, ahol az ottani 84 ember lemészárlására emlékeztek. Ilyen megemlékezések szoktak lenni, tehát ez aránylag rendszeres, vagy hát elő-elő fordul, visszatérő, hagyományosan ott vannak megemlékezések, és most ezt Pokorni Zoltán is meglátogatta, és ott a helyszínen azt hiszem, hogy ott próbálta tisztázni az ő szerepét, a nagyapja szerepét és a saját feladatait ezzel az üggyel kapcsolatban.
Sokaknak nehezen érthető, hogy ha már ő egyszer kiállt ezzel, akkor ebben a filmben például miért nem akart megszólalni, mit mondott, mivel utasította vissza az interjúkérést, és rá is vonatkozik az a kérdés, hogy tőle mit kérdeztél volna.
Nem indokolta meg. Azt mondta, hogy nem szeretne nyilatkozni. Én jeleztem neki, hogy ez egy, szerintem egy fontos film lesz, és szerintem fontos lenne. Nem miattunk, nem a 444 miatt, és nem a filmünk miatt, hanem hogy ennek esetleg sok ezer, sok tízezer nézője lesz. Feléjük tartozik talán azzal, hogy megmagyarázza, és ne hagyja, hogy mondjuk csak a másoknak a narratívája jelenjen meg, és hát szerintem a választóinak is, vagy az áldozatok felé is, nem mondom, hogy itt, de tartozik valamiféle korrekt kiállással ebben az ügyben. Szóval, hogy szerintem, ahogy Zoltán Gábornak is mondtam, hogy nélküle egy ilyen film nem készülhet el, Zoltán Gábor írónak, úgy gondolom, hogy Pokorni Zoltán nélkül sem. Szerencsére sikerült megszereznünk azt a beszédet, amit ő a testületi ülésen mondott, és ez elég jól tudta pótolni az interjút is, hogyha nem is helyettesítette, de az nagyon fontos volt. Mit kérdeztem volna tőle? Leginkább azt kérdeztem volna, hogy miért titkosították a turulistát. Tehát miért nem hagyták, hogy egy emlékmű megalapozó történészi munka nyilvánosságra kerüljön, amikor a emlékező közösség állította ezt az emlékművet. Tudnunk kell mindenkinek, jár nekünk, és csak így van értelme egy emlékművek, ha tudjuk, hogy kikre emlékeztet. Hogyha nem tudjuk megnézni, hogy kik azok, akik az emlékművön szerepelnek, akkor az egy értelmetlen emlékmű. Nem tudjuk, hogy kikre emlékezünk. És ők több mint 10 éven át, addig, amíg be nem bizonyították másúton, hogy rajta a nagyapja, rajta van az emlékművön a polgármester nagyapja, addig ezt titkosították. És hogy ezt miért csinálták? Ezt kérdeztem volna. Elsődlegesen, mert szerintem ebben van neki felelőssége, nem abban, hogy mit követett el a nagyapja. És a másik, amit kérdeztem volna, hogy a Maros utcában, amikor a megemlékezés volt, akkor ő azt ígérte, hogy ő, mint a kerület polgármestere, kötelességének érzi, hogy ezt az ügyet rendbe tegye. És azzal, hogy bement a testületbe, és amikor erről az ügyről döntést hoztak, azt mondta, hogy ő nem szavaz, akkor azzal rendbe tette ezt az ügyet. Nyilván megkérdeztem volna azt is, hogyha már több mint 10 évig harcolt ezért a emlékműért, ezért a szoborért, akkor tudta-e, hogy rajta van a nagyapja és a édesapjának a testvérének a neve ezen az emlékművön. Ha nem tudta, azt nem gondolja, hogy fura, hogy ő ezért küzd, harcol, törvényeket harcol ki ezért az emlékműért, és utána nem tudja, hogy kikre emlékeztet ez az emlékmű. Hogy lehet, hogy az ő családjában soha nem volt szó arról, hogy mit követett el a nagyapja. Hát ilyesmit még sorolhatnám, lettek volna kérdéseink. Hát ezek még egyébként megválaszolásra várnak.
Te hogy látod Pokorni Zoltán szerepét ebben a történetben, és mit gondolsz róla?
Szerintem neki ott van felelőssége, és azt nem mondom meg, hogy mi a felelőssége, de ott van felelőssége, hogy azok után, hogy a nyilasok megpróbáltak mindent, egyébként a 12. kerületiek nem is annyira, de úgy általában a nyilasok megpróbálták eltüntetni a tetteiket. Tehát pont itt a Szent István parkban Karl Lutzot, majdnem aki a svájci nagykövet volt, és a zsidómentésben nagyon fontos, Raoul Wallenberghez hasonló szerepe volt. Őt majdnem itt lelőtték azért, mert fényképezett egyet. Tehát megpróbálták, amint említettem, minden dokumentációt betiltott a Nyilas párt. Nem véletlenül lőtték a Dunaparton, a Dunába a zsidókat, tehát megpróbálták eltüntetni. Ezek után a Rákosi rendszer mindent megtett, nagyon faramúci és érdekes módon azért, hogy ne legyen tisztességesen kivizsgálva, és ne legyen nyilvánosságra hozva a Nyilas múlt. Utána nagyon érdekes módon a Kádár rendszer ezt folytatta, és utána jött a rendszerváltás után a Szabadság, és titkosították a turullistát, amin nyilasok voltak. Tehát, hogy azt a hagyományt, és ez egy komoly felelősség, amit itt nyilasok és kommunisták egymás után folytattak, azt a kerület vezetői hát ápolták tovább. Ebben van a leginkább. Utána ebben, hogy szerintem, hogyha ott bármilyen nehéz Pokorni Zoltán helyzete, tehát, hogy én ezt értem, hogy ez egy nehéz helyzet, szóval, hogy ez kétségtelen, és itt most nem a nagyapjára gondolok, hanem úgy általában a turulhoz való viszonyulás, a szimbólumhoz való viszonyulás, hiszen ennek több jelentése van ennek a turulnak. Tehát ez tény, hogy ezt nehéz tisztába rakni, de hát, hogyha már ígéretet tesz, akkor nem mondhatja azt, hogy én nem szavazok. Tehát vagy azt kell mondani, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Mert ha azt ígéri, hogy tisztába rakja ezt az ügyet, az vagy igen, vagy nem. Utána lehet mondani, hogy a nem az a tisztába rakás. Azt is lehet mondani, hogy az igen a tisztába rakás, de ha nem szavazok, ha kihúzom magam, és átadom, áttolom a párttársaimra a döntést, akik nyilván pontosan követték a polgármester instrukcióit, és mind arra szavaztak, hogy a turul maradjon, tehát ez nyilván nem volt ismeretlen a polgármester számára, tehát ez a dolgoknak nem is az elkenése, ez ennél fajsúlyosabb.
Arra nem gondoltál, hogy azok közül a képviselők közül is megkérdez valakit, akik konkrétan megnyomták az igen gombot?
Az van, hogy ez nem egy, hogy mondjam, képviselőkergetős videó. Tehát, hogy én ezt nagyon szerettem volna elkerülni, hogy tehát ez nem a parkolós film, hogy különböző testületi folyosókon kergesek. Tehát én azt gondolom, hogy méltatlan lett volna ehhez az egész témához és az áldozatokhoz, hogyha itt én sarokba szorítós interjúkat készítek, és mikrofonnal csapkodós videókat. A másik, hogy pontosan tudom, tehát nyilván elmerültem a témába, hogy erről nem ők döntöttek, hanem a polgármester döntött a 12. kerületben. Ott vonakodás nélkül minden fideszes képviselő arra nyomott, hogy ott maradjon a szobor. Ez egy megbeszélt dolog volt. Azt gondolom, hogy itt annak kellett megszólalni, aki ebbe döntést hozott, és aki megígérte, hogy ezt rendbe teszi, aki ígéretet tett, és akinek valóban felelőssége van ebben az ügyben. Szóval az, hogy ki statisztált, az most nem volt annyira fontos.
Megszólal még a filmben a mi hazánkos Novák Előd is, aki ugye nem, hogy továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a szobor mellett, de még azt is mondja, hogy Turul térré kéne átnevezni azt a területet. Ő szerinted tisztában van azzal, hogy mi történt itt?
Interjú közben én próbáltam azért ezt tisztázni, hogy itt egy olyan helyszínen vagyunk, ahol tömeggyilkosságokat követtek el. De ezt nem hatotta meg különösebben Novák Elődöt. Szóval, hogy ő úgy van bele, hogy ez most tök mindegy, hogy itt mi történt. Sokkal fontosabb, hogy van egy nemzeti szimbólum, ami végre megfelelő helyet és még megfelelő pozíciót kapott. Tehát, hogy sokkal fontosabb, hogy végre a nemzeti büszkeségünk egy látványos szoborral bővülhetett, vagy ezzel fejeződhetett ki a 12. kerületben, és mindenféle tragédiák történtek. Mondta, hogy például volt azért Trianon, ami az igazi nemzeti tragédia, és azt mondta, hogy hát akkor valakinek hiányzik, akkor menjen arra, ott egy holokauszt emlékmű, menjen arra, ott egy holokauszt emlékmű, és akkor ott emlékezzen meg a zsidókról. Őt ebben nem érzett, ahogy én látom meg, ahogy mondta is, hogy ők nem a zsidókra kívánnak emlékezni.
Ebben még ugye az az érdekes, hogy most már viszont nem lehet azt mondani, mint a 2000-es években, hogy ezek nem közismert dolgok, mert valóban Zoltán Gábor könyvei, a Pokorni történet, vagy Rab László cikkei után ezzel már nem lehet védekezni.
Hogyha valaki ezt nem fogja föl tragédiának, illetve nem olyan tragédiának fogja föl, hogy ő ezt nem a magyar nemzet és a magyar közösség tragédiájának fogja föl, annak ez nem fáj, hogy úgy mondjam. Tehát, és azt hiszem, hogy a mi hazánknak, meg ők azt mondják, hogy nagyon sok mindenkinek fáj ez, nekik hadd ne ez fájjon. Ennyit mondott Novák Előd.
A filmben nem kerül szóba a kerületi ellenzék, pedig nyilván ők is valahogy viselkedtek ebben a történetben tavaly. Mit csináltak?
Testületi ülésen a Momentumos Hajnal Miklós volt az, aki indítványozta, hogy kérjen bocsánatot a kerület ezért az egész mizériáért. És ezt a Pokorni Zoltán azt mondta, hogy ez oké, kérjünk bocsánatot ezért az egész elmúlt 15 éves mizériáért, tehát hogy egy ilyenre emlékszem. És Kovács Gergő, a kétfarkú kutyapártól, ő kifejezetten harcosan próbálta elérni, hogy egy karakánabb szembenézés történjen meg, és ő azt mondta, hogy egyszerűen egy nyilas szimbólumot rakni oda, ahol nyilasok a magyar nemzet nevében a honfitársaikat, zsidónak minősített magyar embereket gyilkoltak, ezt így nem lehet. Ez. És ő több írást is kirakott erről, és a mi filmünkben is segített egyébként információkkal, meg dokumentumokkal, videókkal. Bágó István is azt mondta, hogy ez nem tud, hogyha jól emlékszem, tehát, hogy ezt így felvállalhatatlan, hogy itt marad a szobor, de hát azért amennyire én látom a 12. kerületet, ott eléggé pacifikálva van az ellenzék, tehát, hogy olyan heves akciókra a kétfarkú kutyapárt tevékenységén kívül nem tudok példát mondani. Tehát, hogy ott tudjuk, hogy milyen a hangulat a Pokorni körül, azért a Pokorni Zoltán körül nem nincs az a harctéri vakság, amit ő felidéz a 2000-es évek elejéről. Ez egy nyugodt kerület, politikailag nem különösebben forró ott a talaj.
Ez a szavazás, amikor arról döntöttek, hogy a szobor ott marad, de a neveket eltávolítják róla, ez fél évvel ezelőtt volt. Ha ma elmegy az ember a szoborhoz, mit látott?
Ugye a döntés arról szólt, hogy ezt átminősítjük első világháború szoborra, és leveszik róla a neveket, és máshova a Városmajor templom közelébe állítanak egy új emlékművet. Egyelőre nincs új emlékmű, nem vették le a neveket, és egyelőre nem minősítették át első világháborús emlékművé. Tudtommal, az elmúlt napokban nem voltam ott, de azelőtt nagyon sokat, akkor még ott voltak a nevek. Szóval, hogy ez még így nem történt meg.
Annak, hogy ezt átnevezik első világháborús emlékműre, nek mi az alapja?
Úgy tudom, hogy az Ungvári Krisztiánnak, történésznek a javaslata volt. Nem konkrétan ez a javaslata, mielőtt így rákenjük az egészet az Ungvárira, de aki az országot járja, az nagyon sok településen és faluban láthat ilyen obeliszkeket, amin rajta van mondjuk egy kisebb turul, és ezek általában a település első világháborúban elhunyt katonáira emlékeznek. Tehát ez egy létező műfaj, amiből tényleg nagyon sok van. Az első világháború után ennek nem volt semmi ilyen konnotációja, szóval, hogy ez valóban egy katonai hősi szimbólum volt a turul, és ezt nagyon sokszor használták, mint első világháborús emlékmű. És az Ungvári azért azt javasolta, hogy ne itt legyen ez első világháborús, de hogy azt el tudnák képzelni, hogy egy turul, mint első világháborús emlékmű, az működőképes.
De a ne itt az azt jelenti, hogy a kerületen belül, csak ne konkrétan egy sarokra a Nyilasháztól, vagy azt, hogy ne is a kerületben?
Én a javaslatból úgy emlékszem, hogy kb. A szoborpark jött szóba, szóval, hogy de lehet, hogy erre rosszul emlékszem, de arra határozottan emlékszem, hogy a Pokorni által felkért történészi bizottság javaslata az volt, hogy itt ez nem maradjon.
Ungvári Krisztián történész ki is mondja a filmben azt, hogy lényegében elmaradt a szembenézés a rendszerváltás után, de közben az is igaz, hogy valóban az utóbbi évekre egy kicsit már előrébb járunk ezen az úton, pont a filmben megszólalók munkájának köszönhetően, illetve talán most részben egy kicsit a filmnek köszönhetően is. De szerinted most már a teljes szembenézésnél tartunk, vagy ezt azért még túlzás lenne mondani?
Ez alatt a négy hónap alatt annyit használtam magamban, a fejemben ezt a szembenézés dolgot, meg ezt a szembenézés kifejezést, hogy ezzel már nem is nagyon tudok mit kezdeni. Tehát nem tudom, milyen az, amikor egy közösség szembenéz azzal, amit az elődei elkövettek. Nem is tudom, hogy nézhet ki, de az biztos, hogy ebből a történetből jól látszik, hogy azzal azért hosszú távon és rövid távon se járunk jól, hogyha a saját múltunkat folyamatosan kozmetikázzuk és átalakítjuk. Tehát, hogy a Pokorni Zoltán története és ennek a turulnak a története, és azért mondtam az elején, hogy ez a hazugságról és a hazudozásról szól, az arról szól, hogyha egy kerületi vezető nem tudja a saját nagyapjának, a saját apjának, a saját családjának, a saját általa vezetett kerületének a történetét, vagy nem akarja tudni ennek a történetét, azutána nagyon súlyos skizofrén és konfliktusos helyzetet szül. Én ezt így látom, ami ráadásul újra és újra felszakad. Tehát ez a turul történet újra és újra előjön. Tehát, hogy ezt így nem lehet valahogy a föld alá, vagy a szőnyeg alá söpörni. Így aztán én nem is gondolom, hogy szembe kéne nézni, csak úgy mentalitásban kéne abba hagyni ezt a pozsonyi csatás, turulós, hogy mondjam, ügynökakták eldugdossással kapcsolatos sztorit. Szóval, hogy ezt az egész, ezt a hozzáállást a történelemhez, hogy hát kétféle hozzáállást látjuk, hogy most, tehát, hogy ez most tényleg már nagyon szubjektív lesz, de én azt látom, hogy mi azt tudjuk mondani magunkról, mint közösség, hogy vagy áldozatok voltunk, vagy hősök. Erről szól a turul is, hogy hősök voltunk a második világ. És van olyan, amikor, amit mondtam is, hogy vannak szereplők, akik valóban hősök voltak. De van akik, meg van, ami nem volt hősies. És hogy arra teljesen képtelenek vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy fú, ez nem volt oké, és ez nagyon gáz volt. És ilyet mi még soha nem mondtunk úgy általában, illetve csak nagyon elvétve. És amikor mondtunk is, másnap felavattunk egy turult, hogy azért azt mondjuk, hogy akkor hősök voltunk. Lehet 56-ra úgy emlékezni, mint egy elképesztő hős történet, de nem lehet a második világháborúra úgy emlékezni, hogy mi egy kardot tartó, hatalmas, erős, honvédő, ragadozó madár képében jelentünk meg. Tehát, hogy ez hazugság, ez nem igaz. Szóval, hogy nem szembenézni kéne, hanem úgy, ahogy van, így egy kicsit most hebegve, abogva, mert hogy mégsem ez az én feladatom, de szerintem egy ember, hogyha nem tud semmilyen szinten szembenézni a korábbi bűneivel, vagy az elődei bűneivel, akkor a lelki ismeretében ott marad van, akkor így jellemtelenné válik. És egy emlékező közösség is, ha hazudozik a múltjáról, ha takargatja a múltját, akkor jellemtelenné válik. Az meg nem jó. Tehát egy mindenkinek, meg magának is hazudozó közösség az egészségtelen.
És így jutunk el oda, hogy az áldozatok emlékműve az valójában a gyilkosok emlékműve. Ez a címe a dokumentumfilmnek, amit a 444 YouTube csatornáján meg lehet nézni. Szerintem még egyszer köszönjük meg a 444 támogatóinak, hogy hozzájárultak ehhez a filmhez.
Igen, ez a támogatók nélkül egy ilyen munka a 444-ben nem készülhetett volna el. És köszönjük azoknak is, akik egyébként a munkájukat, hosszú éves munkájukat belerakták ebbe az anyagba, az Oltán Gábornak, Friss Györgynek, Csonka Laurának, Rab Lászlónak, Ugmári Krisztiánnak, és hát azoknak, akik még együtt dolgoztak velem, a zseniális Kisbence Vágónak, Botos Tamásnak, Szász Zsófinak, és a 444 egész csapatának, mert hogy itt most én ülök, de itt ez egy csapatmunka volt.
Majd megvirad már, zöld erdőbe, sík mezőbe, sétál egy madár. De micsoda madár, de micsoda madár, kék a szárnya, sárga lába, bárj, madár, bárj, te csak mindig várj, az Isten neked rendel, tiéd leszek már. Haj, az Isten neked rendel, tiéd leszek.